Kegyelem néktek és békesség az Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumának 15. részéből, a 15. rész válogatott verseiből, az első verstől kezdve. Így szól hozzánk Isten igéje. Krisztus mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljesedjék. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy újra összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük neked azt, hogy te újra beszélni akarsz velünk, és újra van üzeneted a mi számunkra. Köszönjük, hogy azért is összegyűlhettünk itt, hogy a veled kötött szövetségünket megerősítsük. Kérünk téged azért, hogy szent lelked által formáld úgy szívünket, hogy valóban méltóképpen és alkalmasként járulhassunk oda az úrvacsorához majd. És azért könyörgünk, hogy te add, hogy valóban a te igéd élő és ható legyen a mi számunkra is. Valóban ítéljen meg ott, ahol meg kell ítélnie, és kötözzön be sebeket ott, ahol valóban sebeink vannak. Kérünk azért, hogy te csitítsd el szívünkben most bút örömet, vágyat, add, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Isten igéjét János evangéliumának 15. részéből, az előbb felolvasott igékkel összefüggésben a 16. verstől. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától, az én nevemben megadja néktek. Amikor azon gondolkodtam, hogy ezeknek az igéknek, amiket felolvastunk a János evangélium a 15. részéből, milyen címet és milyen összefoglalást is lehetne adni, azt láttam meg, hogy talán a legjobb az lenne, hogyha azt a címet adnánk, hogy ez a megmaradás evangéliuma. Az a szó, hogy megmaradni, vagy Krisztusban maradni, a felolvasott igékben 8-szor fordul elő. Nagyon fontosnak tartja ezt Jézus, és majd megvizsgáljuk, hogy miért is volt érdekes ez a helyzet. Hiszen azt láthatjuk, hogy a 13. résztől János evangéliumában Jézus bevonul ugye Jeruzsálembe, megtörténik a lábmosás, az utolsó vacsora, és ezek a fejezetek, amik ezután következnek, már a búcsú beszédekhez tartoznak. Jézus elmenni készül, és mégis a maradásról beszél. Jézus meghalni készül, mégis a teljes örömről beszél. Érezzük, hogy milyen ellentmondás feszül ebben. Azt is olvastam, egyes írásmagyarázók úgy értelmezik ezt a részt, hogy Jézus, amikor az utolsó vacsora alkalmából felmutatta a bort, azután mondta el ezt a részt a tanítványainak, hiszen önmagáról, mint a bornak a forrásáról, az örök bornak a forrásáról, a szőlőtőkéről beszél. És már az első versben egy megdöbbentő képpel kezd, azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Az akkori Izraelben ismert volt a proféciáknak és a Zsoltárok könyvének az a gondolata, hogy Izrael a szőlőtő. Izrael az a szőlőtő, amit Isten ültetett, Isten plántált, és azzal bízta meg, hogy gyümölcsöt teremjen. De már a proféták is azt hirdetik, hogy Izrael nem töltötte be azt a várakozást, azt az elvárást, amit Isten felé támasztott, és ezért nagyon sokszor ítéletképpen jelent meg a szőlőtő képe, hogy kivágatik és elpusztítatik, fogságba vitetik Izrael. Jézus viszont egészen új alapokra helyezi a szőlőtőről szóló példázatokat, ezt az ószövetségi képet. Azt mondja, hogy én vagyok az igazi, én vagyok a valódi szőlőtő. Ezzel megalapozza magát az új szövetséget. Hiszen aki benne marad, az az atyával van élő kapcsolatban. És később a 23. versben mondja, hogy aki őt gyűlöli, az az atyát is gyűlöli. És előzőleg az új szövetség véréről beszél, az úrvacsora, az utolsó vacsora keretében. Az ő követői, az ő tanítványai, az új szövetség népe, az igaz szőlőtőbe, Jézus Krisztusba oltatott új vesszők. Nem más ez, mint az egyház kezdetének a meghirdetése. A Jézus Krisztusra alapított, élő hit, hitvalló egyháznak a meghirdetése. És ahogy az elején mondtam, nagyon fontos a megmaradás ezekben a versekben, hiszen 8-szor fordul elő. A mai alapjaiból kifordult, megrendült, rohamosan változó és egyre aljasodó világban különösen is fontos kérdés a keresztények számára, hogy hogyan maradhatunk szilárdak, hogyan maradhatunk gerincesek, tiszták és igazak. A válasz egyértelmű, csak is Jézus Krisztusban, csak is Jézus Krisztus által. Ahogy a reformáció korának egyik formulája mondja, solus Christus. Egyedül Krisztusban lehet üdvösségünk, egyedül Krisztus által kaphatunk bűnbocsánatot, és a megmaradásunknak és a növekedésünknek is az egyetlen feltétele az, hogyha Krisztusban maradunk. Ez a Krisztusban maradás, ez egy kölcsönös közösség Krisztussal. Ahogy a szőlőtőkéből nő ki a szőlővessző, megvan a szőlőveszőnek a szoros kapcsolata a szőlőtőkével, bele nő, bele gyökerezik. A szőlőtő viszont állandóan tápanyaggal látja el a szőlőveszőt. Egymásban van a kettő. Érezzük, hogy ez milyen szoros kapcsolat, és milyen jól kifejezi azt, hogy milyennek is kéne lenni a keresztény embernek, milyen kapcsolatban kéne lennie Jézus Krisztussal. Pál is beszél erről sok helyen, hogy Krisztusban lenni mit jelent. Mit jelent az a misztikus, titokzatos közösség Jézus Krisztussal. Ez egy olyan valóságos közösség, mint ami leginkább ahhoz hasonlítható, amikor vesszük tényleg a bort az úrvacsora keretében, és ahogy átjár bennünket fizikálisan is a bornak az íze, az ereje, ugyanúgy kell, hogy átjárjon bennünket a Jézus Krisztussal való közösség alkalmával az ő szeretete, az ő ereje. És ahogy a bor abban az időben az öröm kifejezése volt, Jézus arra is rámutat, hogy az igazi örömforrás a mi életünkben csak ő lehet. Ahogy a Zsoltárok könyvének 16. részében a 11. vers mondja, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Nekünk is ezt kell meglátnunk, kedves testvéreim, hogy teljes öröm és teljes boldogság csak Jézus Krisztusban lehet az osztály részünk. Ez a világ nagyon sok mindent kínál nekünk, amivel próbál öröm pótlékokat adni, boldogság pótlékokat adni, amelyek ideig, óráig elegendőek csupán. De igazi, teljes örömet, boldogságot és olyan tartós örömet, amire igazából vágyunk, csak Jézus Krisztus tud adni. És hogyha itt az úrvacsora képénél maradunk, ahogy a heidelbergi K.T. is mondja, amilyen valóságos és bizonyos az, hogy látjuk a kenyeret és a bort, olyan biztos és olyan valóságos a bűnbocsánat és az örök élet, amit Jézus Krisztustól kapunk, hogyha hiszünk benne. És ahogyan a földi életre táplál a kenyér és a bor, ugye abban az időben a bort vízzel elegyítve itták, mert a vízet nem lehetett tisztítani, és a bor fertőtlenítette, tehát tulajdonképpen mindennapi szükséglet volt. Tehát, hogy a kenyér és a bor a földi életre táplál, úgy táplál bennünket az örök életre, az úrvacsorai kenyéren és boron keresztül Isten szent lelke. És amilyen egység van a szőlőtő és a szőlővessző között, olyan egység van köztünk és Krisztus között, hogyha hiszünk benne, hogyha rá alapozzuk az életünket. Azt mondja a heidelbergi K.T. a 76. kérdés feleletben, hogy bennünket is ugyanaz a Szentlélek jár át, és ugyanaz a Szentlélek éltet, mint ami Krisztusban van. Ez hatalmas ajándék és hatalmas csoda, és jó lenne, hogyha ezt a szívünkbe és az eszünkbe vésnénk, hogy ilyen erőt, ilyen hatalmat, ilyen szeretetet adott nekünk az Isten, hogy az ő tulajdon lelkével éltet bennünket az örök életre. És azt láthatjuk az igéből, hogy nem csak az örök életünknek a biztos forrása és megmaradása van Krisztusban, hanem földi életünk megmaradása, a kitartásunk, a szilárd alapon való állásunk is egyedül Krisztusban van, és egyedül tőle függ. Azt mondja az 5. versben, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Jó lenne, hogyha a mai individualista és liberális keresztény világban egy kicsit elgondolkodnánk azon, hogy mennyi minden függ Jézustól, mennyi minden múlik Jézuson, és mennyire nem a magunk esze és nem a magunk akarata az, ami kell, hogy vezessen. Az egyik 19. századi teológus mondta azt, hogy a vallás és a Jézus Krisztusban való hit nem jelent mást, mint az abszolút függést. Az abszolút függés érzete a hit. Olyan jó lenne, hogyha mi is így tudnánk Jézusra tekinteni, hogy mi is teljesen tőle függnénk mindenben. Minden lépésünkben, minden gondolatunkban, minden cselekedetünkben kikérnénk az ő véleményét, kikérnénk az ő tanácsát, kérnénk az ő vezetését és az ő áldását. Ahogy Dávid sem ment soha egyetlen háborúba sem úgy, hogy előtte ne kérdezte volna meg Istent, hogy menjek-e vagy sem. Nem úgy cselekedett, hogy életének az elején, az első csatája előtt megkérdezte, hogy Uram, elmenjek? Igen, menjél, és le fogod győzni őket. És utána nem is kérdezte többet Istent, hanem ment és úgy harcolt, és akkor, amikor ő gondolta. Nem így történt, hiszen akkor hamar elbukott volna Dávid. Minden egyes csatája előtt megkérdezte az Urat. El kell-e oda mennem? Meg kell-e vívnom ezt a csatát? És győzelmet adsz-e nekem? És volt olyan alkalom, amikor megmondta neki Isten, hogy most még nem vagy kész erre, most még várj, és egy év múlva vagy két év múlva majd kezedbe adom neked azt a népet, és a te ellenségedet legyőzöd. Nekünk is így kell minden vállalkozásunk előtt megkérdeznünk Istent, hogy mi az ő szándéka, mi az ő akarata, mi az ő terve, és csak úgy induljunk csatába, mert csak akkor lehet biztos a győzelmünk. Jézus azt mondja, hogy tőle függetlenül, nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Valóban fontos az, hogy teljesen tőle függjünk, hogy teljesen kiszolgáltassuk magunkat neki. Calvin azt mondta a megtéréséről, hogy nem volt az más, mint hogy leigázta őt Isten szeretete. Engedjük mi is, hogy Isten szeretete leigázzon, letaglózzon, hogy megtapasztaljuk, hogy valóban a szeretet, az Isten szeretete csontokat tör. Engedjük, hogy a mi kemény szívünket, a mi kemény fejünket is, hogyha kell, meglágyítsa, összetörje, és átformálja olyan szívvé, amilyenné ő akarja. Hogy valóban teljesen tőle függjünk, és valóban átélhessük a vele való szeretet közösséget. Következőkben pedig arról beszél Isten igéje, hogy a gyümölcs termésnek a feltétele az, hogy benne maradunk. Ugye elég viccesen néz neki, hogyha egyszer a szőlővesző azt gondolná, hogy én akkor most itt hagyom a szőlőtövet, és leugrik róla, és elmegy máshova. Ugye a földi életünkben nincs ilyen, hiszen hogyha valaki lemetszi a szőlővesszőt, akkor az egy idő után megszárad, és elpusztul. Nekünk sem szabad ezt tennünk. Mi sem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy egyszer Jézussal vagyunk, egyszer a világgal, egy kicsit adunk az Istennek is, egy kicsit többet adunk magunknak is, meg a világnak is, és áldozunk bálványoknak az oltárain. Nekünk folyamatos közösségünknek kell lennie Istennel, mert akkor nem termünk gyümölcsöt, hogyha bármi is elválaszt bennünket az élő Istentől. Azt mondja Isten igéje, hogy az az Atya dicsősége, hogyha sok gyümölcsöt teremtek. Nem csak a gyümölcs termés önmagáért való célja a mi feladatunk, hanem az, hogy ha sok gyümölcsöt termünk, azaz Krisztusban vagyunk, és Krisztusban maradunk, azaz Atyát dicsőíti. Nem csak az a dicsőítés, hogyha azt mondom a szavaimmal, hogy dicsérlek téged, Istenem. Nem csak az a dicsőítés, hogyha szépen énekelek és énekkel mondok dicséretet Istennek. Hanem az egész életem kell, hogy dicsőítse Istent. Az az igazi Isten dicsőítés, hogyha életem minden területén jelen van Isten, engedem, hogy az ő akarata érvényesüljön, és úgy dicsőítsem életemmel, szavaimmal, tetteimmel az élő Istent. Nem más az Isten dicsőítése, mint a Jézus követése. Azt mondja Jézus, hogy az dicsőíti az Atyát, hogyha sok gyümölcsöt teremtek, és az én tanítványaim vagytok. A tanítványság nem csak azt jelenti, hogy néha odaülök Jézus lábaihoz, és meghallgatok tőle egy-két okos gondolatot, hanem azt jelenti, hogy életközösségben vagyok vele, hogy vele járom életem minden napját. Mint ahogy annak idején a tanítványok vele keltek, vele feküdtek, az egész napjukat vele töltötték, nekünk is így kell lennie. A mi életünkben is ezt jelentené a tanítványság. És a gyümölcstermés nem csak az Atyát dicsőíti, hanem jele is annak, hogy mi a Jézus tanítványai vagyunk. És a következőkben arról beszél Jézus, hogyha benne maradunk, és vele élő közösségben maradunk, akkor maradandó gyümölcsöket tudunk teremni. Fontos az, hogy az életünknek az alapja Jézus Krisztus legyen. És ahogyan az 1 Korintus 3-ban Pál apostol mondja, nem mindegy, hogy mit építünk erre a krisztusi alapra. Nem elég az, hogyha már egyszer átadtuk a szívünket Jézusnak, és onnantól kezdve minden megvan oldva, megvan az üdvösségem, és onnantól azt csinálok, amit akarok. Hanem igenis felelős vagyok azért, hogy mit kezdek azokkal az ajándékokkal, amiket Isten nekem ad. Mit kezdek azzal a krisztusi alappal az életemben, ami biztosítja számomra a bűnbocsánatot és az örök életet. Fát, szénát, pozdorját építek rá, hiába való és égetni való cselekedeteket, gondolatokat, szavakat, vagy pedig aranyat, ezüstöt és drága követ, ami megmarad az örök életre is. Nagyon fontos, hogy ezt a megmaradást ne értsük félre. Nem arról beszélek, hogy itt konzerv kereszténységnek kéne lennie a mi életünkben. Nem lehet mindig csak a régi időkről emlékezve úgy krisztusi életet élni, hogy de jó volt régen, amikor fiatal voltam, vagy amikor megtértem, mennyi örömöm volt Istenben, mennyi áldás volt, és az, hogy mi van most, hát arról jobb nem is beszélni. Nem lehet csak a régi időknek, az elmúlt időszakoknak az igéiből, megtapasztalásaiból táplálkozni, hanem újra és újra nyitottnak kell lenni Isten igéje felé. Engedni kell, hogy újabb és újabb megtapasztalásokat élhessünk át Jézus Krisztussal. Újra és újra engednünk kell, hogy vezessen bennünket. Hogy valóban ne ilyen konzerv keresztjének legyünk, hanem friss, életszagú, élő keresztjének legyünk. A megmaradás azt is jelenti, hogy megmaradjunk egyszeri döntésünk mellett Jézus Krisztusban, amit hoztunk a megtérésünk alkalmával, megmaradni a változó világban, a változó helyzetek között, és megmaradni a nehézségek közepette is. Ez az igazi konzervatív kereszténység, és nem konzerv kereszténység. A gyökereinket soha nem vághatjuk el, és nem is szabad elvágnunk, hiszen abból jön az élet, abból jön a tápanyag azért, hogy új hajtás növekedhessen. Engedjük, hogy Isten igéje így járja át a mi szívünket, a mi életünket, hogy tudjunk mi is új gyümölcsöket teremni az élő Isten dicsőségére. A következőkben Jézus pedig a teljes örömről beszél. Teljes öröm pedig csak akkor lehet az osztályrészünk, hogyha teljesen odaszánjuk magunkat Jézusnak. Fél szívvel, csak fél győzelmet arathatunk. Az Ószövetségben van szó egy királyról, Izrael egyik királyáról, akit Jóásnak hívtak, aki elment Elizeus prófétához, aki a halálos ágyán feküdt, és az éppen aktuális ellenséggel kapcsolatban kérdezte őt. Le fogom-e győzni, mi a teendő? És azt mondta neki, Elizeus, hogy lőj ki egy nyilat a földbe, és ki is lőtte Jóás király, és mondta Elizeus, hogy le fogod győzni az ellenséget, de még lőj többször is. És háromszor lőtt csak ez a király, és ezért azt mondta Elizeus, te csak háromszor fogod legyőzni a te ellenségedet, ötször vagy hatszor kellett volna a földbe lőnöd ahhoz, hogy teljes győzelmet aras. Ez a király nem akarta pazarolni a nyilait, nem akarta feleslegesen ellőni, nem bízott eléggé Istenben, takarékoskodott, így csak fél győzelmet aratott. Mi is, hogyha csak fél gőzzel harcolunk Jézusért, fél erővel és fél szívvel, akkor mi is csak fél győzelmet arathatunk. De ha teljes győzelmet akarunk aratni, és teljes örömet akarunk átélni már itt a Földön, akkor teljes szívvel kell Jézusért harcolnunk, és a teljes életünket, az egész szívünket át kell adni neki. És akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy nem csak a mennyben van örök boldogság, hanem már a Földön is átélhetjük a mennynek az áldásait, elővételezhetjük azt az örömet, amit majd kiteljesedve ott fogunk megkapni. És végül a 16. vers magyarázza az összes előző verset. Azt mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Azt kell látnunk, hogy Jézus Krisztus az, aki bennünket kiválasztott egy hatalmas tömegből, egy kicsi nyájat, és ez egy hatalmas kegyelem, és egy hatalmas áldás. Nagy lehetőség, de nagy felelősség is egyben. Ő az, aki elrendelte, parancsba adta, hogy vele közösségben legyünk, hogy vele boldogan éljünk, és gyümölcsöt teremjünk. És ez a gyümölcs maradandó legyen. Olyan jó azt tudnunk azonban, hogy a gyümölcstermésünknek nem csak a feltétele az, hogy Krisztusban maradjunk, hanem a garanciája is. Hogyha Krisztusban maradunk, akkor biztos, hogy gyümölcstermű lesz az életünk. Biztos, hogy lesz értelme, lesz célja annak, amit cselekszünk, és nem folyik ki kezünk közül az idő, az energia, a pénz, hanem mindennek lesz rendelt ideje, rendelt helye, és mindennek lesz értelme az életünkben. És arról is beszél Jézus, hogy ha az ő nevében kérünk valamit, akkor azt kész megadni nekünk. Nagyon fontos, mert ezt nagyon sokan félreértik, és én is sokáig félreértettem, a Jézus nevében való imádkozás az nem azt jelenti, hogy azt, ami éppen eszembe jut, kérem Istentől, és aztán a végére odabiggyeztem, hogy Jézus nevében kérem, és akkor majd Isten megadja. Nem egy ilyen mágikus varázsszó ez. A Jézus nevében kérni azt jelenti, hogy az imádságaimban összhangban legyen a kérésem mindazzal, ami Jézusi, ami Jézus szellemével egybeesik, ami összhangban van Jézus nevével. Hogyha Jézusban vagyok, és Jézusnak engedelmes életet élek, akkor nem tudok olyat kérni, ami az ő ellenére volna. És amit csak kérek, kész megadni, hiszen tudja, hogy azzal jól fogok élni, és azzal az ő dicsőségére fogok élni. Így imádkozva, az örök életre kiválasztva, és megmaradásra rendelve, nincs más dolgunk, mint hogy engedjünk Isten szent lelkének, és így örömünk teljes legyen Krisztusban. Amen. Mennyei atyánk, valóban megvalljuk előtted, hogy önmagunktól semmit sem cselekedhetünk. Még az utat sem találjuk, ami hozzád vezetne, nem még, hogy azon tudnánk helyesen járni. De köszönjük neked azt, hogy te Jézus Krisztusban készítettél utat magadhoz. Köszönjük neked azt, hogy rajta keresztül veled lehetünk élő közösségben. Köszönjük, hogy ő nem csak kész megbocsátani nekünk, hanem kész örök életet is adni és táplálni bennünket, nem csak az örök életre, hanem ebben a földi életben is. Kérünk téged azért, hogy add, hogy valóban a Krisztussal való egységünk minél teljesebb legyen, minél jobban járjon át bennünket az ő szeretete, az ő kegyelme és az ő szent lelke. Azért könyörgünk, hogy add, hogy valóban tudjunk benned maradni, add, hogy tudjunk valóban maradandó gyümölcsöket teremni, és add, hogy tudjunk hűségesen követni téged. Azért könyörgünk, hogy add, hogy valóban az a kiválasztás, az az elrendelés, amivel bennünket kiválasztottál az örök életre és elrendeltél, az hathatós legyen a mi életünkben. Látszódjék meg rajtunk, hogy kihez tartozunk, add, hogy tudjunk méltóan élni a mi elhívásunkhoz. És add, hogy tudjunk valóban olyan teljes közösségben élni és maradni Krisztussal, hogy a mi kéréseink, a mi imádságaink hasznosak legyenek, építőek, és mindazzal, amit tőled ajándékba kapunk, add, hogy tudjunk a te dicsőségedre élni. Azért is könyörgünk, mennyei atyánk, hogy azon a helyen, ahova állítottál bennünket, tudjunk szilárdan megmaradni Krisztusban, tudjunk világítani, és tudjunk rád mutatni a mi életünkkel, a mi szavainkkal, a mi tetteinkkel, hogy az egész életünk téged dicsőítő élet legyen. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az élő Isten mondja, eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Amen.